Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ez a hangulat uralta a stadiont a magyar gól után. Létezik, azt hiszem, ha eddig nem volt, utolsó perc utáni perc. Erről a történetről beszélünk a foci EB ürügyén, de nem csak a tegnapi skótok elleni majdnem mesés vagy mesébe illő győzelemről, hanem arról is, hogy ez a kontinentális torna hogyan fog tovább bonyolódni, mert hogy lassan a csoportmérkőzések végére érünk, és itt a stúdióban Boros Miklóssal, illetve Pálfi Csaba Sándorral tárgyaljuk át a fejleményeket. Nincs velünk Moldován Árpád Zsolt, de általa azért kaptunk néhány percnyi ízelítőt az előbb, és még lesz egy-két hangharapás a mérkőzés utáni pillanatokról. Köszönöm, fiúk, hogy eljöttetek, és hogy kialudtátok magatokat. Elánnal kezdhetjük, mint ahogy a 70. percben beküldték Csobotot, hogy lendületet adjon a csapatnak.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást. Hát azt gondolom, hogy a Csobot beküldése az rossznak talán az egyetlen kockázatos húzása után. A másik négy cserét, ha megnézzük, az mind posztra cserélt. Még akkor is, hogy érdekes módon védőket cserél, de pihent, a szárnyakra betett pihent védőket, tehát hogy a futóposztokra betett pihent embereket. És a tegnapi mérkőzés számomra, ha nagyon röviden össze lehet foglalni egyetlen mondatba, akkor azt lehet mondani, hogy a foci néha igazságos. Mert itt játszott egymással két csapat, aminek mind a kettőnek győzni kellett, de csak az egyik tett meg mindent a győzelemért. A skót válogatottak a 90. perc után kezdtek el rohanni, miközben a legjobb embereik már mind le voltak cserélve, tehát Robertsont lecserélte, Gilmourt lecserélte, megint, tehát a technikásabb játékosait mind lecserélte, és elkezdtek agyatlanul rohanni. A magyar válogatottban pedig benne volt az, hogy legalább négyszer beverték volna ezt a döntő csapást, végül a negyedik kísérletre sikerült, hogy ott volt Szoboszlainak a helyzete, ott volt Csobotnak a kapufája, mind a kettő olyan helyzet volt, amikor már fogyott el az oxigén az agyból, mind a kettő passzolhatott volna még jobb helyzetben levő csapattársnak, üres kapu előtt levő csapattársnak, nem tették meg, mert annyira vitt őket a lendet az adrenalin, mindenki érezte, hogy én is el tudom dönteni ezt a mérkőzést, láttam már ilyet más sportákban egyébként hasonló helyzeteket, akkor nem sikerült, itt most végül sikerült, és azt gondolom, hogy itt a magyar válogatottnak az, hogy türelmesen ezt a mérkőzés, és az egész meccs folyamán folyamatosan tekerte fel az intenzitást. Nem feltétlenül a hatékonyságot, de mindenképpen a tempót azt végig tudta fokozni, a 100. percig tudta fokozni a tempót, az egy nagyon nagy erénye. Rossi azt gondolom, hogy ilyen pokeres hasonlattal élve nagyon szépen emelte fokozatosan a tétet ezen a meccsen.
A tétek hogy alakultak, Csaba, a mérkőzés előtt, illetve ki bukott nagyot a fogadóirodák környéken, illetve hát te hogy láttad ezeket az esélylatolgatásokat?
Úgy voltam vele, hogy alapjában éve két nagyon hasonló játékerőt képviselő csapat játszik, egymással, és úgy voltam vele, hogy ez akár egy döntetlen is lehet. 100 percig gyakorlatilag 0-0 volt az állás.
Az első fél idő után egyértelműen az volt a benyomás, hogy ebből ugyanúgy lehet egy jó kövér 0-0, mint ahogy egyébként nem túl gyakori módon, de már előfordult az mostani turné során egy.
Igen, de az alapjában egy más helyzet volt. Tehát akkor, amikor a franciák gól nélkül döntetlent játszottak a hollandokkal, akkor mind a két csapatnak jó volt.
De
jó
nem
volt
mondasz, hogy nem voltak helyzetek.
Voltak helyzetek, persze, engem. De nem kockáztatott senki semmit. Itt viszont két olyan csapat volt, amelyik nem engedhette meg magának azt, hogy a meccs valamely szakaszában ne kezdjen el kockázatot vállalni, hiszen egy pont ez senkinek nem segített volna. Tehát az, aki nyer, annak van esélye a továbbjutásra, aki nem nyer, nem számít, hogy döntetlen vagy kikap, az kiesett az EB-ről.
Az angol csapatnak a trénere mondja azt, hogy a fiúk nagyon fáradtak, vagy hát utalt arra, hogy a bajnokság sokat kivett belőlük. A skótok esetében, akik közül néhányan azért angol bajnoksági csúcskluboknál is játszanak, például a kapitányuk. Mennyire érződött ez, Miki Csaba? Mennyire volt mérvadó, hogy tényleg a lábukban annyi meccs van már, hogy az azért emberileg enyhe túlzásnak számít?
Ez benne van, és ez mindig is benne volt, ugye a Premier League az egyetlen olyan bajnokság a topligák közül, ahol nincs téli szünet. És borzasztóan a játékosoknak a lábába marad az, hogy karácsonykor és szilveszterkor lejátszanak összesen 3 fordulót. Ugyanáluk van egy FA kupa mellett egy Liga kupa is, és a Championship, ami ugye az angol másodosztály, ott 46 fordulót játszanak egy évben, nem 38-at. Egy borzasztó intenzív, és ez sok évig ráment az angol válogatottaknak a világversenyen való szereplésére.
Plusz még a klub közé európai mérkőzés. Tehát
igen, nyilván azok is rájönnek. Igen,
egyebek jócskán kavarnak hozzá.
Igen, természetes, és én ezért is mondom, hogy most Szlovénia ellen valószínűleg pihentetni fognak. A továbbjutásuk gyakorlatilag megvan, úgyhogy én nem hiszem, hogy teljes kerettel állnának ki. Ez pedig nekünk annyira nem jó.
Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy a skótok ráadásul az első két meccsen az egész EB a 21 csapatban a legkevesebb játékost használták. Tehát magyarul annyira kevés bevethető emberük volt, olyan keveset cserélt, az
nagyon,
mindig
nagyon sok sérültje
be.
Volt, tehát a keret is úgy állt össze, hogy rengeteg jó játékost otthon kellett hagynia.
Inkább azt mondom, a legjobb 4-5 játékosuk itt volt. Tehát igen, azok, akik számítanak, Robertson, Gilmore, McGinn, Tierney, McTominay, ők itt voltak. Ráadásul ugye a szezon közben Robertson és McGregor. Azok mind itt voltak. Jobb hátvédből esett ki játékos, a védője esett ki, de ezek nem voltak meghatározó játékosai. Nagyjából hasonló kaliberű cseréjük volt ezekre a posztokra. Persze ilyenkor minden edző elmondja, hogy XY-t nem tudom elhozni, mert sérült, és milyen jó lenne, ha itt lenne, de mindig az a legjobb játékos, aki nincs ott a keretben. A skótoknál én azt gondolom, hogy az, hogy ők nem forgatták a csapatokat, hanem úgy azok a játékosokkal játszották végig mind a 3 meccset, hogy az egyetlen váltás a csapatban az eltiltás miatt volt. Az első meccsen kiirtott játékosuk miatt volt. Tehát folyamatosan én azt gondolom, hogy a klubszezonból magukkal hozott terhelésre itt az edző is rátett egy lapáttal azzal, hogy például, amikor a németekkel elúszott a hajó, akkor nem pihentetett embereket, és ezért volt az, hogy tegnap meg a magyarok el, amikor nőtt a meccs intenzitása, kénytelen volt a legjobb embereit lecserélni. És végül belebuktak, ezt itt a Marosi Gergő kolléga egyébként a közösségi médiában, hogy a lehető legskótabb kiesés volt. Igen, a lehető legskótabb kiesés volt. Ugye ők azok, akik világban és Európában soha nem mentek tovább csoportot, ez most a 10.
Igen, viccettek is, azt hiszem a román kommentátorok mondták ezt, hát szerintem már ócska vicc, hogy hívják a csoportkörből a továbbjutó skótot játékvezetőnek.
Igen.
Jó, most igen. Persze, nem biztos, hogy sportszerű ez, de még belefér, gondolom, a poénkodás kategóriába, bár a 69. percben egyáltalán nem volt kedvünk poénkodni. Tehát az a csattanás, ami akkor a 16-oson belül a skót kapus bal könyöke és a szépen felugró csatár között ugye elsült, az nagyon kemény volt. Én csak következtetni próbálok, tehát nekem csak egy orrcsontom tört el annak idején, és nem meccsen, hanem katonaságban, de kemény dolog.
Igen, egy többször orrcsontörés és agyrázkódás, tehát azért itt Varga Barnabás azt kell mondani, hogy mindenki kész vége az EB-jének, tehát jelenleg is kórházban van. Az volt a jó hír, hogy azt már mikor vitte el a hordai, akkor már mondták a csapatnak, mindenki hogy eszméletlenül tud kommunikálni mindent. Tehát ugye először mindenki megijedt, hogy a nyak esetleg
csigolya,
stb. Nem az csonttörés volt, tehát ilyen szempontból számomra az esetnek a legnagyobb tanúsága az, hogy iszonyúan ez a precíz német szabály követő, hogy amíg a bíró nem hív be minket, addig én nem megy be a hordággyal, hogy Szoboszlónak kellett oda rángatni a stadion egészségügyi szervezetét.
Vajon ezt a protokollumot egyébként szóvá tette maga a Szoboszlai is a meccs után, hogy ez tényleg nagyon zavaró.
Igen, csapatkapitánként viselkedett egy-egyben.
Oké, de hogy ennek következtében a protokollumot át fogják egy kicsit gondolni, mert itt lényegében tényleg
az volt egy nagyon érdekes helyzet, mert ugye tényleg az van, hogy ilyenkor akkor kell be, mert az orsi stábból, vagy a stadion egészségügyi, amikor a játékvezető behívja, tehát erre tényleg van szabály. A játékvezetőnek fogják megmondani, hogy esetleg ilyen esetben gyorsabban hívjad az embereket, sürgess meg, csak a játékvezető közben el volt foglalva a várvizsgálattal. Tehát ne felejtsük el, hogy ott ment egy várvizsgálat, lássuk, kettő eset is volt. Egyrészt ugye a kapusnak az ütközése, ami végül látszott, hogy az ötösön kívül volt, tehát ilyen szóval már amiatt befújhatták volna a 11-est a magyaroknak, és ugyanaz akciónál egy fél másodpercek korábban a 16-os vonalánról beinduló magyar játékos is elesett, és nem mutatták vissza, éppen azért, mert olyan csúnya baleset történt a pályán, hogy nem merték visszamutatni, azt mondani, hogy ezek túl durva képek. Nem volt egyértelmű vicceselszás, közel vicceselszás, egyáltalán nem volt arról, de az ott nagyon 11-es gyanús eset volt két különböző akciónál, és ne felejtsük el, hogy az első fél időben is ott volt az, amikor arcon könyökölték Botkát, és nem fújta be a bíró.
Igen, ezt azért szeretném kiegészíteni, tehát én úgy gondolom, hogy ezen a meccsen a bíráskodás talán a legrosszabb volt az egész ebben, annak adott sárgát, akinek nem kellett volna, annak nem adott sárgát, akinek kellett volna, és emiatt az, aki nem kapott sárgát, az tovább rugdosodhatott, ez az egyik nagy problémám.
Rasztom.
Igen, a másik dolog, ami nagy problémám az, hogy a skótoknak nem adta meg azt a 11-est, és nekünk sem adta meg ezt a 11-est, tehát mind a két oldalról.
Ott azért a skót fogta Orbán mezét.
Ott mind a kettő fogott mindent, és Orbán ellökte. Az egy 11-es volt, Miki.
Azt megnézte a VAR, és ők sem avatkoztak.
Igen,
közben.
És ugyanígy nem avatkoztak be Varganál, ami szintén 11-es lett
Botkánál
volna.
Sem.
És Botkánál sem, igen.
Tehát Csaba, amikor te a bíráskodást mondod, akkor a VAR-ral együtt minősíted
igen.
a teljesítményt.
Abszolút, nem, persze, nem igen. De ne haragudj, hogyha azt mondta volna ez a bíró Tejo, aki egyébként nem is európai, hanem argentin, és mindjárt erről is szeretnék mondani valamit. Tehát ha azt mondta volna Tejo, hogy figyelj, vissza akarom nézni, akkor a VAR-nak kötelessége lett volna odaadni neki, hogy visszanézze, de ő nem akarta visszanézni. És ilyen gyenge színvonalú bíró, nem értem, hogy mit keres egy EB-n, nem értem, hogy miért kell egy dél-amerikai bírót hívni egy EB-re, amikor Európában is vannak jó bírók, és nem is
hát
egy.
Mert a kopára is hívnak a...
De nem számít. Európai... Nem számít. Ez így abszolút Sipmán nincs rendben, terek. És tudom, hogy ez nem szép, de én azt tapasztaltam, hogy a dél-amerikai bírók és a mexikói bírók, tehát általában a nem európai spanyol játékvezetőknek a döntései sokkal nagyobb százalékban vitathatók, próbálok finoman fogalmazni, sokkal nagyobb százalékban vitathatók, mint az európai spanyolok bírói, vagy akár az európai bírók.
Azzal egészítem ki, hogy az argentin bírók tegnap az első perctől kezdve következetlen volt a bíráskodás. Csaba is mondta, hogy arra adott sárgát, ami nem kell, nagyjából befújta, amit be kellett fújni, most a tízeseket számítsuk le, tehát a mezőfoltokat.
Igen, de én
a büntetések azok iszonyú következtetlenek is logikátlanok voltak. Ráadásul nem volt nála minden más játékvezetőnél, úgy nagyjából 10 perc után kiderül, hogy nála hol a határ, mi az, amit enged és nem enged. Na nála meg ilyen totál random volt össze-vissza, hogy most engedek egy nagyon keményen belépőt is, később meg lefújom a legkisebb érintést. Tehát egy teljesen random bíráskodás volt.
Nem tudták a játékosok olvasni a...
Nem tudták a játékosok.
Nem, és ezért is volt ennyi sárga.
Nagyon nagy szerencsé, a magyar válogatott ugye beszedett 4 sárga lapot ezen a meccsen, és nagyon nagy szerencsé volt abból a szempontból, hogy jó, de Kleinheiser padról kapta, tehát ő az egy külön történet, az minősíti Kleinheisernek a vérmérsékletét. A pályán beszedtek 4 sárga lapot, azon magyar válogatott legnagyobb szerencsé ez a meccsen, hogy senki olyan nem kapott, akinek már volt. Tehát, hogy ha tovább jutnak...
Se Szoboszlai.
Így van, hogy nem lesz eltiltott játékosuk ezen az Európai Bajnokságon. Ugye hát Vargának volt még, de hát ő most már nincsen, tehát ez egyértelmű. De azt gondolom, hogy tényleg ez az Európai Bajnokságon, amiről az EB előtt is beszéltünk, hogy lesznek-e következetesek a bírók, hát az argentin abszolút nem volt következetes. Egyetértek Csabával, nem véletlen, hogy az utóbbi időben, hogyha megnézzük, az amerikai kontinensről a legjobb bírók az Egyesült Államokból jönnek.
Igen.
Nézzük meg akkor az edző véleményét. Marco Rossi nyilatkozott, nem nekünk külön, de Moldován Árpád Zsolt révén megvan ez a hangharapás, és hát a mester végül is megérdemeltnek tekinti a győzelmet.
To be honest, the Scottish had a bit more of ball possession.
Őszintén szólva, a skótok egy kicsit többet birtokolták a labdát, főleg az első fél időben. Aztán a második fél időben inkább egy oda-vissza meccs volt. A 70. perctől kezdve mindkét kapunál voltak gólhelyzetek. Mondhatjuk, hogy kiegyenlített mérkőzés volt, amelyben több lehetőségünk volt. Megérdemeltük a győzelmet.
We can say that it was an equalized match.
Ez volt Marco Rossi, aki úgy gondolja, hogy ha pár centivel is, de inkább őket illette a győzelem. Volt egy megjegyzése az edzőnek, hogy lehet, hogy ez az utolsó EB-je a csapattal. Mire utalhatott ezt? Elkezdték már megfejteni forma a szaksajtóban is.
Tehát rosszak abban azt gondolom, hogy nagyon finom fogalmazott, amikor azt mondta, hogy ennyi fejlődött, amelyre egy olyan meccsen, ahol a skótoknak a 98. perc volt az első kaput által a lövésük, az is lesről egyébként, tehát azt is visszafújták. A meccs végén 14-4 volt a lövések száma a magyar váltónak, a kaput eltálló lövéseké 5-0, és akkor még adjuk hozzá Orbánnak a kapufáját is, amit ugye nem tesznek kaput álló lövésnek. Tehát a nagy helyzeteket, hogyha megnézzük, akkor a nagy helyzetek ez a meccsen...
Nem a nagyjáb... Csobot kapufáját?
És vagy ott az Orbán kapufája is, tehát két kapufa volt. Igen. Na akkor 5 plusz 2. Tehát itt most a nagy helyzetek ez a meccsen...
Még az Orbán is lesről volt.
Igen, csak nem fújták be. Tehát
nem fújták be, de lesről volt.
Igen, tehát ha vározták volna, akkor valószínűleg les lett volna. Így viszont el van könyvelve a statisztikában. Tehát ha megnézzük ez a meccsen a tiszta gólhelyzeteket, az valahol 5-7 a magyaroknak és 0 a skótoknak. Rosszinak pedig a nyilatkozatára annyit vissza, hogy a Rosszak hivatalosan a 2025 végéig, tehát a világbajnoki selejtezőik végéig van hivatalosan szerződés a Magyar Szövetséggel, ami valószínűleg automatikusan hosszabbodik, hogyha a csapat kijut a világbajnokságra, de Rossi is láthatóan egyelőre ezen túl nem tervez. Tehát...
És ez egy abszolút profi mentalitás, hogy nem tervez ezen túl. Én viszont úgy gondolom, hogy nincs a piacon olyan edző momentán, aki helyettesíteni tudná Rossit. Senki más nem tudna ilyen eredményt elérni, és pár nem az első egy-két évben, mert Rossinak is kellett egy kis idő. Azért neki is voltak rossz meccsei. De az, amit most letesz az asztalra, az fantasztikus. Egyrészt, másrészt én azt mondom, hogy ha kijut a világbajnokságra, akkor egyrészt szobrot kap, és másrészt...
Életfogytig szerződést.
Igen, ő írja meg, hogy mekkora a fizetése. Tehát
most kap tőlünk még egy percet, szinte Moldován Árpád Zsolt jó voltából a sajtótájékoztatóról hangzik el egy részlet.
Pályafutásom során soha nem értem el könnyen dolgokat. Most itt vagyok a második Európa-bajnokságon. 59 éves vagyok, alig ha fogok még egyre kijutni. Ezért nagyon örülök, hogy megnyertem első meccsemet, mert eddig ebben nem volt részem. Eddig 2 döntetlen és 3 veresség volt a mérlegem. Óriási nyomás alatt élek. Nagyon boldog vagyok, ismétlen, magamért, a stábomért, a játékosaimért. Nagyon boldog vagyok azért, hogy örömet szerezhettünk annak a több ezer szurkolónak, akik közül sokan az elmúlt héten 3-szor utaztak ki Magyarországról Németország. Ezt a megszenvedett győzelmet elsősorban nekik ajánlok, mert ők az igazi szurkolók. Nem a számítógép képernyője mögött ülve biztatják csapatukat. Nagyon sajnáltam volna, ha pont nélkül kell búcsúzzunk az Európa-bajnokságról. Még mindig előfordulhat, hogy véget ér számunkra az EB, de legalább van egy győzelmünk, van 3 pontunk.
Ez volt tehát Marco Rossi, de lássuk Eddie Iordanescu mennyit kap még türelemből, bizalomból, támogatásból, miután végül is egy küzdős 2-0-ás vereség után Szlovákia ellenében folytatják, úgyhogy hát a kronológia velük tart. Úgy mennek pályára, hogy mindenki már lejátszott mindent, hát kvázi, ugye beszélgettük műsor előtt, hogy is nevezik ezt a non-kombát, vagy látszólag lezsírozott,
stratégiailag,
igen, ezt hallottam a román tévé stúdióban, hogy egy elegáns egál, vagy elegáns mérkőzés. Na most, hát nem tudom, na ez igazság, hogy... És közben meg megy a, ugye a Generazione di Soufflet, hogy nem adjuk el, és nem kalkulálunk, és nem, és végre már itt a pillanat, hogy megtörjék ezt a sorozatot, a kis kiegyezések, háttéralkuk, stb., amik egyébként ugye megmétezik a román labdarúgást, íme itt van a csapat, és végre megtörheti ezt az átkot.
Visszatérve az első kérdésedre, Iordanescu annyi időt kap, amennyi kell, amennyire szüksége van. Ezen az EB-n a román válogatott abszolút outsider volt, igazából a román sajtó is a kezdeti, a sorsolás utáni hurra optimizmusból azért, amire eljött az EB, addigra azért elég visszafogottan írtak a válogatott várható teljesítményéről, és a papír...
Rosszta ott volt a két felhozó mérkőzésre, nem meggyőző
igen,
játéka.
Sőt, kifejezetten rossz játéka, és ha őszintén akarunk lenni, akkor ennek a román válogatottnak játékerő alapján nagyjából 1 pont lett volna a realitás Szlovákia ellen. Ehhez képest van nekik 3, még mielőtt játszanak Szlovákiával. Ez egy egyértelmű siker.
És pozitív gólarányuk.
Hogyha most ők lezsíroznak egy döntetlen Szlovákiával, akkor lezsíroznak egy döntetlen Szlovákiával. Ilyet azért láttunk már, de skandináv csapatoktól nagyobb csapatoktól. Egyrészt, másrészt pedig nem is kell feltétlenül lezsírozzák, hogyha mind a ketten úgy mennek fel a pályára, hogy nem semmilyen kockázatot nem vagyunk hajlandók vállalni, akkor a meccs döntetlen lesz, mert senki...
És még élvezhető is. Hát talán.
Ebben nem vagyok biztos, de...
Nincs olyan, Miki, hogy tulajdonképpen küzdős, tehát kifele a fogyasztó fele egy ritmusos találkozó, de egyébként...
Nem, mert egy is olyan megkockáztat az, hogy ha valaki vezetés szezon, nem próbálják befagyasztani, és akkor rámenni a csoport elsőségre. Tehát, hogy egy ilyen meccsen valaki, itt a 0-0 a legvalószínűbb eredmény.
Igen, mert... de ne felejtsük el, hogy rámehetnek a meccsre úgy is, hogy már tovább jutottak mind a ketten.
Igen, tehát hogyha a ma a spanyol és holnap az angol csoportban úgy alakulnak az eredmények, akkor csak egy nagyon szélsőséges esetben esetnek ki, hogy a románoknak a szélsőségesen rossz eredmény az az lenne, hogy nyernek az ukránok a belgákkal, és ők kikapnak a szlovákoktól.
Igen.
Akkor kiesnek. De, vannak ilyen forgatókönyvek, de na ezért kell azt gondolom, hogy rámenni a biztos döntetlenre, hogy az ilyen forgatókönyvek ne legyenek. 4 ponttal nem lehet kiesni.
Nem, 4 ponttal nem lehet kiesni.
Nem lehet kiesni. Rásul a románoknak, most mondok egy abszurd esetet, dupla döntetlen lett, tehát a belga ukrán is döntetlen, a románok csoport elsők.
Igen, akkor igen.
Több rúgott góla. Jó, tegyük fel mondjuk, hogy ha ők 0-0-t játszanak, és a belgák 2-2-t, akkor a belgák, de azért azt gondolom, hogy itt most Romániának nagyon úgy, egy döntetlen a legrosszabb esetben másodikok, az biztos. Tehát akkor a szlovákok mögöttük maradnak, mert negatív a gólarányuk. A Románia egy döntetlen a legrosszabb esetben is második. Tehát még csak nem is csoport harmadikként megy tovább, ami azt jelenti, hogy megkapja a spanyol, német, esetleg angol-francia négyesből valakit, hanem egy csoport másodikot fog kapni ellenfélnek. Románia egyelőre kihozza ebből az EB-ről a maximumot, ahogy Csaba is mondta, és sokan azt mondták, hogy a belgák a fejükre borították a pályát. Azon a belgák a fejükre borították a pályát, de 19-13 volt a lövések száma.
Jó, de minőségben.
Minőségben sokkal jobb volt.
Ismerték a román
tehát ott volt vagy két negyed óra, két fél időben, amikor lefociszták őket. Volt, és ha 4-0 lett volna, akkor sem mondhattak volna semmit.
Nem, de ugye akkor neki is volt legalább 2-3 nagyon tiszta zicserük. Tehát azt gondolom, hogy ez a meccsen, ez úgy lett 2-0, hogy a 4-2 egy sokkal reálisabb eredmény lett volna.
Tehát a Denis Mann jobboldali elfutása, megfutása.
Hát a Denis Mann egyedül volt a kapussal. Például. És ott volt Drögusinak a fejese, ami kimondott kapus bravúr volt még a meccs elején, rögtön a belga gól után.
Igen.
Tehát azért nagyon komoly helyzetei voltak ennek a román váltottnak is, mennyiségileg is minőségére több volt a belgáknak, de azt gondolom, hogy a román váltónál Jordanescu, aki egy abszolút kockázatkerülő edző, 0-1 után pontosan tudta, hogy mennyi kockázatot vállalhat ahhoz, hogy ne kapjon ki nagyon, tehát a pozitív gólját ne roncsa el, és esetleg legyen esélye, hogy valamiért többet is kihoz ebből a mérkőzésből. És ezt én azt gondolom, hogy elérték. Ráadásul, ugye ne felejtsük el, hogy 1-0-nál ott volt a Tielemans kezdetésre a 16-osba, fújtak már be, ilyen nagyon közeli rárugás volt, ráadásul saját csapatás, de láttunk már ilyennél befújt büntetőt.
Igen, de az sem volt felül befújt büntető. Tehát nem. Értem, hogy be lehet fújni, de nem ezeket nem kellene befújni, mert nem. Abszolút a vétlenkezezésnek ez a definíciója.
Abszolút, de ugyanakkor meg összehezve például a magyar skótmeccs bíráskodásával, és például a csehek ellen befújt büntetővel, ami egy nagyon hasonló kategória volt például a Csehgúzon, és befújták a csehek ellen. Érzek egy olyan apró tendenciát, hogy a kétes esetekben mindig a kelet-európai csapatok javára tévednek a bírók.
Benne van.
De egyébként a 11-es, tehát büntető kategóriában ez egy szegény, eddig legalábbis szegény torna, nem?
4 darab büntető volt a csoportkör első 2 forduló, plusz még az A csoportból lement a 3. És volt 4 darab büntető, amiből igazán durva kirvó fault, ugye egyedül az első meccsen voltam, amikor a skótok kijelentést is kaptak, amikor lerúgták Gündogánt. És itt azért látszik, hogy a VAR, most már ennyire megszokták a futballisták a VAR-t, hogy a 16-osban nagyon pontosan tudják, hogy mennyire lehet vagy nem lehet oda csúszni, oda rúgni, és vagy például rángatni a mezeket szögletnél. Nem véletlen, hogyha én ha jól emlékszem, akkor a 4-11-esből 3 kezezésért volt.
Meglepetés csapatok, ugye még nagyon friss volt a turné, amikor elkezdtük itt szálazni az esélytelenek felhőtlen világát, hogy hát nincs mit veszíteni, akkor biztos jól játszanak a grúzok és a szlovének, mint ugye nem föltétlenül trófea esélyes csapatok, de főleg a grúzoknak a megjelenése és szereplése az egy kellemes meglepetés volt. Továbbra is már, mint nem csak az első találkozón.
Hát nálam a torna meglepetés csapat az mindenki Románia. Ebben a pillanatban igen. Az osztrákok játszottak 2 jó meccset, épp hogy kikaptak a franciáktól, és legyarulták a lengyeleket, ahogy kell. A grúzok megszerezték azt az 1 pontot, amit én jósoltam nekik, és én nagyon drukkoltam nekik azért az 1 pontért.
Úgy, hogy meccslabdájuk volt a 95.
percben. Igen, meccslabdájuk volt, de az túlzás lett volna a csehekkel szemben.
Igen.
Egyezünk meg abba, hogy azt nem érdemelték volna meg a grúzok. De a cseh foci viszont meglepően rossz. sokkal-sokkal többre számítottam.
Nem hatékonyok a kapu előtt.
Nem csak erről van szó, van egy csomó rossz döntés, és meglepően sok technikai hiba van annak dacára, hogy azért van egy-két nagyon jó játékosok. Oké, mondjuk nem Szucsák az, aki rúgja a labdát a fenébe, hanem mit tudom én ki, de a lényeg az, hogy...
És a helyzet kihasználásuk nagyon
rossz. A helyzet kihasználásuk az nagyon rossz, igen.
Tehát, hogy mind a két meccsen sok helyzetük volt, és ehhez képest ott tartanak, hogy van egy pontjuk, és nagyon úgy néz ki, hogy nem mennek tovább. Tehát, hogy az a törökökkel az egy iszonyatosan kiki meccs lesz, és két sokat hibázó csapat fog egymással játszani. Szerintem az a legnagyobb lutri, hogy azt a meccset kinyeri.
Hát mondjuk azért két csoportkör forduló után még azért úgy konkrét meglepetés csapatról nehéz beszélni, de hogy az eddig látottak alapján én ezeket...
A szlovénok két döntetlen is teljesen ott van a pakliban.
Uh-huh. Igen, és pláne úgy, hogy náluk kategóriák a jobb csapatok ellen érték el.
Igen, itt látszik az, hogy ők viszont tényleg bízhatnak abba, hogy nagyon jó a szervezettségük, és ha már meglepés, akkor beszélünk a negatív meglepetésről, szerintem a Cseget Csaba említette, hogy azért a vártnál gyengébek, a lengyelek vékonyak.
A lengyelek nagyon vékonyak. A lengyelek nagyon vékonyak, az első meccsen megtettek mindent, kicsit felül teljesítettek talán, de nagyon hiányzik nekik Levo. Az az igazság. Hogy oda kéne egy klasszis befejező ember.
Nézzük, de mind a két meccsen rúgtak gólt, de két meccsen kaptak ötöt. Tehát azért az a védelem, az hiába Szczesny, aki egy nagyon jó kapus, nincs előtte védelem.
Nincs, és az ellenfeleik is az jó csapatok voltak. Na.
Jó csapatok voltak, csak hogy mondjam, azt éreztem a lengyelekben, hogy míg a hollandok ellen felül, addig az osztrákok ellen egy picit alul teljesítettek játékban. Amíg vártunk tőlük.
Igen, de az osztrákok fantasztikusan fociztak azon a meccsen.
Németország, Spanyolország, Franciaország, Anglia továbbra is ők a, hát az esélyesek, a fő kvartett. Mintha Németország így, ahogy elkezdődött a torna, fölért volna a fensikra, tehát nem az a nagy. Vagy ez így van kitalálva, hogy csak annyit nyomunk, amennyi kell a továbbjutáshoz, aztán szintet lépünk, onnan már megint egy másfajta ütemben focizunk. Lehet, hogy azért is, mert pont így jöttek, ugye Skócia.
Magyarország.
Magyarország és... Svájc sorrendbe jöttek az ellenfelek, tehát elképzelhető, hogy ez is, illetve bizonyára ez is közrejátszott, de úgy van egy ilyen nem föltétlenül fulmináns szárnyalása a gárdának.
Hát ugye van az a közhely, hogy nem a torna elején kell játszani, hanem a végén. Azért emlékszünk, ott volt a holland válogatott, amelyik egy baromi nehéz csoportból csoport elsőként ment tovább, hogy volt Franciaország, Olaszország és Románia.
Igen.
És tovább mentek úgy, hogy gyakorlatilag a harmadik, a forduló előtt csak valami science fiction forgatókönyvvel esettek volna ki, és aztán...
Nem, tovább voltak jutva, és feltették a B csapatot a románokkal, és azzal is nyertek 2-0.
Igen, és utána rögtön az egyenes kiesés első meccsén pedig kiestek.
Igen, de belefutottak mindegyik egyik legjobb orosz válogatottjába.
Ez tény, de kiestek.
Ugye, akkor ne felejtsd el, az orosz kispadon Hiddink ült.
Igen, tisztában vagyok vele. Tehát én azt mondom, hogy a németek így vannak felépítve, és bizonyos szempontból egy borzasztó lélektelen csapat, én egy üzembiztos android csapatnak látom ezt a gárdát. Mindenki tudja, hogy mi a dolga, hogy mikor mi a dolga. Szerintem, hogyha egy hód befutna a pályára, akkor is tudnák, hogy mit kell csinálni, mert ki van dolgozva minden szenárió, és a végletekig be van gyakorolva, és ez látszik.
Igen, azért benne volt az, hogy a németek az első meccseket a nagyon passzív skótokkal játszották, és a skótok tárcán kínálták fel a lehetőséget, hogy verjetek minket agyon.
Hát
a magyar látodat nem kínálta fel nekik tárcán a lehetőséget, hanem maximális szervezettséggel védekezett, és kihozott bele egy olyan meccset, ahol ha nagy helyzeteket nézzük, akkor egyforma, a kisebb helyzetek azok csak a német oldalon voltak, tehát a mennyiség az megvolt a németek oldalon, a minőség már nem feltétlenül, és a svájc meccset azt ugye nem láttam, de utolsó percig vezetett Svájc, és Nagelsmann már mind a háromszor ugyanaz a 11-el kezdett. Amit nem értettem, megvolt a továbbjutása a svájci igen, de akkor is azért vannak olyan poszt, hogy néhány, egy-két embert pihentethetett.
Én is azt hittem, hogy Mittelstädtet nem fogja játszani.
Például, akinek sárgája volt, igen. Mittelstädtet nem játszotta, de mondjuk a középpályán Andrich helyett, ha egy Gross játszik, akkor megvan. Ha Musiala helyett egy Sané játszik, nagyjából ugyanott vannak. Tehát, hogy ha Havertz helyett Füllkrug kezd, és esnek később cserébe Havertz, most bejött, mert Füllkrug szolgása szerint cseréből rúgott egy gól, de alapvetően azt gondolom, hogy nem próbálták pihentetni, és ez később még visszaüthet. Ráadásul a német sajtóban tegnap a meccs előtt felvetődött az ötlet, és rá is kérdeztek Nagelsmannnal a sajtótájékoztatón, hogy nem gondolkozik azon, hogy másik helyen menjen tovább, mert most így, hogy csoportásoként megy tovább, amire számítottak is, a 8 között lesz egy német spanyol.
Az a spanyol, aki most állítólag a második gárdát veti be.
Meg van nyerve a csoportjuk, igen. igen. És az a másik gárda körülbelül ugyanaz a szinten.
Jó, csak éppen tehát, a cserékről beszéltünk.
Hát talán a csapatkémia az nem működik éppen olyan jól, mert nem játszottak annyi tétmeccset egymással.
Rengeteget amennyi... forgatta a sejtezőben. 40 valány játékos játszott a sejtezőben.
Én tudom, de most a rendszert mindenki cserecsapatot. Ettől függetlenül Albánia ellen...
Hát az a cserecsapatban fog jönni egy Olmo, egy Ferrántó lesz, egy Orajzabál, hát, egy Laport, szóval...
Olyan nem a játékosok minőségében a kételkedem. Én az a csapatkémiában...
Igen, de ezek az emberek folyamatosan játszottak, annyit forgatták a sejtezőkbe és a felkészülő meccsen a csapatot, tehát hogy az EB első meccsen nem lehet pontosan tudni, hogy melyik lesz az ő kezdőjük, mert mindenki megkapta a lehetőséget szinte minden poszton, tehát nagyon-nagyon kevés. A Rodri Pedri középpályán az igen,
az
betonba volt öntve, de minden más poszton nézett ki, hogy van konkurencia, és jó kapusposzt még Unai Simon, tehát ott az el van döntve a spőknál az elmúlt 2-3 éve, de a TB-re azért voltak variációs lehetőségek, és ezek a variációs lehetőséget be is gyakorolták, úgyhogy én nem féltem rá, hogy az albánok ellen játszanak, ami azért nagyon nagy küzdők az albánok, és tényleg le a kalappal előttük, de én azt gondolom, hogy itt most nekik ugye muszáj nyerni. Az albánok se elég a döntetlen. Nem hiszem, hogy még a spanyol másik csapat is meg tudják szorongatni.
Most az a gondunk nekünk, nem csak nekünk, hanem általában a futball rajongóknak és a meccs fogyasztóknak, hogy minden este dönteni kell, hogy most akkor melyiket nézzük meg. Van-e olyan eset, vagy fordult-e veletek elő olyan eset, mert nem először van ez, ugye mindig ezt szokták az utolsó csoportmérkőzésnél a szervezők bevetni, pontosan azért, hogy állítólag ne legyenek mindenféle machinációk. Szóval, hogy fordult-e elő veletek, hogy nagyon nem tudtátok, melyiket nézzétek, vagy eleve eldöntöttétek, hogy akkor az első fél időben nézed az egyiket, aztán szünetben átkapcsolsz, vagy nem tudom, Csaba, te azt hiszem, hogy osztott képernyőkkel is szoktál.
Nekem van három monitorom.
Három monitorod igen. Van. De hogy nézed ezt? Tehát állj meg, ez számomra...
Két gép és három monitor.
Én értem. Csak mi rádiósok azért persze bizonyos fokig megtanunk egyfajta disztributivitást, tehát figyelünk a műszaki munkatársra, a saját hangunkra, esetleg még jön egy hallgatói telefon, van úgy, hogy becsúsztatnak egy cetlit így Lábújhegyen egy másfajta üzenettel, szóval valamilyen szinten el vagyunk ezzel a sok felé egyszerre figyeléssel, de egy meccset hogy tudsz úgy követni, hogy egyrészt, hogy lássad is, másrészt, hogy élvezetet is nyújtson. Mármint egy meccset, és még egy meccset ugyanabban az időben.
Hát nyilván nem lehet teljes fókusszal nézni mind a kettőt, és pláne, hogyha 2-4-4 van éppen, akkor az ember így is lemarad. De abban az esetben, hogyha a meccsek forgatókönyvek különbözik, és ahogy például tegnap különbözött a magyar
sport és a német szokott, Svájc, igen.
Akkor, uh-huh. Akkor az a főbb történéseket lehet látni. Tehát lemaradsz a mezőnyjátékban a finomságokról, amikor valaki egy sarokpasszal területet nyit, és indítja a csapattársát, de nem lesz belőle semmi, oké, ezeket nem fogod látni, ezeket a villanásokat nem fogod látni, de a gólokat és a játék képét nagyjából azt igen.
Ne felejtsük el, hogy én például ennyire nem kedvelem, általában a televízió és laptop duóval szoktam dolgozni, hogyha nagyon szükséges. Olyan nagyon nem kedvelem egyik, mert nem szeretem megosztani a figyelmeket. Manapság azért már megvan az a része is a történetnek, hogyha a másik meccsen történik valami, akkor azt a kommentátorok jelzik, vagy akár a feliratozás jelzi, és akkor még át tudok kapcsolni.
Tehát legalább az ismétlés.
Igen, legalább nézem meg, hogy az a gól hogy volt, vagy az a kimaradt 10-es, vagy az a pirosnak, vagy minden. Tehát ilyenre mindenképpen azért van idő, én azt gondolom. De amikor az kitalálták, ugye a legendás 82-es német-osztrák mondjuk úgy bunda meccs után, amikor kiejtették Algériát egy okos eredménnyel, utána vezették be, hogy akkor a csoportkörbe utolsóban legyenek egy időben a meccsek, csak akkor, amikor ezt a 80-as évek közepén bevezették, akkor még a mobiltelefon és a digitális technológia nagyon-nagyon gyerekcipőben járt. Létezett már valamilyen szinten, de az nagyon gyerekcipőben járt. Igazából ezek
a magyarán reális időben kapja a kis pad a jelzést, hogy a másik
ott megy előtt,
stadionban...
Ott megy előtt a tableten a másik
igen,
meccs.
Nyilván, csak ott mondom, előtt, hogy régebb...
Most már ott megy előtt, most nem is van mobiltelefon, hanem ott megy előttük tableten a másik meccs. Nem kérdés, hogy másodpercet tudják, hogy
nem, de hogy amikor ez meccset, volt...
tudnak alkalmazkodni. Igen. Nem feltétlenül. Nekünk újságíróknak igen, van néha, amikor az ember rákényszer arra, hogy kettőt nézzen, hogy megossza a figyelmét. Nekem volt olyan is, hogy két különböző képernyőn, két különböző sportágat néztem, de mindenki éppen olimpia, tehát az
igen,
ilyen szokott történni. Gondoltam. Én általában szoktam választani a két meccs közül, és akkor azt, amelyiket fontosabbnak ítélem, vagy érdekesebbnek ítélem, azt szoktam ilyenkor nézni. Ha pedig tényleg egyforma fontosságok, volt már ilyenre is példa, akkor inkább váltogatom a csatornákat.
Ma este mi a tipped? Csaba és Miki. Melyiket fogjátok nézni?
Horvát-olasz egyetlen.
Szerintem
is a spanyol-albánt azt ugye az ember, az ember 99%-ig le tudja írni, hogy a spanyoloknál lesz kb. 70%-ban a labda. Ugye most már nem annyira mennek rá erre a labdatartás fétise, tehát ez a mostani csatok egy direktebb futballt játszik.
Nagyon korán vertikalizálják a labdát. A mezőnyben az egyik.
Igen, mert van két iszonyatos jól cselezős szélsőjük, aki ezzel a fél területeket nagyon jól támadják, és tömik labdával a kapolti területet. Tehát eddig ilyen nem volt, eddig ugye széleken is inkább szélső támadók játszottak, akik bentek befelé törekedtek a befejezésre, őket kellett kiszolgálni. Tehát például Dávid Szilva, aki játszott sokáig a szélen, ő nem volt egy villámléptű szélső, hanem ő egy nagyon jó passzoló játékos volt egyébként, egy jó előkészítő.
És nagy játékintelligenciával rendelkezett, és kitűnően cselezett.
Igen, de most viszont Lamine Yamallal és Nico Williamssel kimondottan cselgépek vannak a spanyol szélen, akik nem passzol, hanem az ő cselékkel akarják megbontani a védelmet. De ennek ellenére nagyjából
gyorsak.
70%-ban állnak ezt a labda, uralni fogják. Szerintem tanultak abból, hogy Albánia a meccsek elején rúg egy gólt, ha ezt a hibát nem követik el, akkor azt gondolom, hogy az a meccs sima, és akkor a horvát-olasz az, amelyik ilyen rettetesen érdekes meccs lesz, mert hát akár az még az olaszok
az
is kiesednek.
Az egy adriai rangadó, nem akármi, az egy kemény.
Hát igen, de
át lehet szólni az egyik partról a másikra, hogy...
Igen, de ne felejtsük el, hogy a spanyolok nem fognak kikapni az albánoktól. Itt az a kérdés, hogy az olaszok kikapnak-e a horvátoktól, és nekünk az a jó, hogyha nem.
Igen,
tehát
de...
kell legalább egy
döntetlen. 0-0 az olasz válogatott van előnybe.
Igen, és a horvátoknak kell jönni, és az olaszok kontráznak, de már nincsenek olyan támadóik, amilyenek voltak régen.
Szóval nincs, de taktikailag jók. Tehát az, hogy hogy kell megfogni egy csapatot, hogy kell kivenni egy Modricot a játékból, ezeket mind tudják.
Nem mernék fogadni arra a meccsre.
Nem, nagyon nehéz fogadni arra a meccsre. Mégis én azt gondolom, hogy az eddig mutatott játék, és kihangsúlyozom, hogy nem tudom, hogy a mai napra milyen taktik és milyen forma ez a két csapatnál, az eddig mutatott játék alapján az olaszok nem kapnak ki.
Szerintem is.
Tehát, hogy, és még van, hogy nekik nagyon fontos, hogy kikapnak a harmadik helyről, mennek tovább. Mennek rá, a spanyolokat nem kapatják, tehát meg fel kapni a németeket, a franciákat vagy az angolokat. Nem akarják?
Nem, az biztos, hogy nem.
Lesz még holnap is, meg holnap után is, meg azután való nap is, ugye? Egy-egy.
A holnap már sávban. Kettő hónap már lesz a 7 órás sávban, ugye jön a 7 órás sávban a D csoport, ugye? Ahol együtt lesz a holland-osztrák és a francia-lengyel meccs. Hát innen is a holland-osztrák az érdekes.
Tehát, szerintem az X2. Nem hiszem, hogy kikapnának az osztrákok, ez az én tippem arra a meccsre.
Igen, de jelenleg szerint a hollandoknak jó az X.
Oké, értem. Az osztrákoknak is jó az X, mert biztos továbbjutás.
Biztos továbbjutás, de a harmadik helyről. Mert én azt gondolom, hogy a franciák már fognak cserélgetni, de sem mindig cserél a harmadik csoportmeccsen, amikor megvan a továbbjutása. De azt gondolom, hogy a francia válogatott most el fogja kapni, főleg ezt a motiváltan lengyel csapatot. Ne felejtsük, a lengyelek az első biztos kieső, akik úgy mentek meg a harmadik fordulónak, hogy már nincs semmilyen esélyük. Bár ők általában a világversenyen, ők két meccsen kiestek, és a harmadikat megnyerik. Tehát ők már jó néhányszor csináltak ilyet. Ők is az oroszok ebben nagyon nagy szakértők voltak, hogy nagyon gyorsan de a harmadik meccset úgy böcsületből megnyeri, de nem gondolom, hogy most a francia váltót ellen ezt meg tudják csinálni.
És akkor még van a héten, ugye, még egy...
Utána meg már jön a szerdai nap, ugye a román csoporttal 7 órától.
Van még a dán-szerb.
Igen, az
a dán-szerb és az angol...
este.
Nem, az keddeste van.
Keddeste, igen. Keddeste 10-től van ugye az angol csoport.
Anglia, Szlovénia és Dánia-Szerbia.
Hát itt azért mind a két meccsnek van egy egyértelmű esélyes, én azt gondolom.
A felvezető műsorban azt mondtam, hogy a szervek azt fogják csinálni, hogy kiesnek, és akkor az utolsó meccsen villantanak valamit, ami pont nem elég a továbbjutáshoz. Az a vicc, hogyha ezt véletlenül megnyerik, akkor tovább jutnak.
Pontosan így van, csak ugyanaz van, mint a horvátoknak, hogy nekik kell kockáztatni.
Ez igaz.
És ez a dán csapat, azt láttuk, hogy lehet, hogy nem tud nyerni, de megverni is nagyon nehéz.
Szervezetnek mindenképp szervezettebb és fegyelmezettebb taktikailag, mint a szerb gárda. Azt.
Plusz, hogy a dánoknak az angolok egy döntetlen után biztos, hogy a moráljuk nagyon magasan van, míg a szerbeknek ugye oké, az utolsó pillanatban egy szaladugásat, egy abszolút egyéni villanással megmentették magukat a szlovénok ellen, de attól az meg megint egy egyéni villanás.
Egyetértek, szerintem is a dánok a favoritok, csak utolsó meccs, ahol a szerbek általában kitalálnak valamit. Na, de meglátjuk. Ez sem az a meccs, amire érdemes fogadni.
Nem, egyetem.
Szerdán jönnek a románok, és hát ugye sokat mondtuk ezt az egészséges egált, vagy hasznos eredményt, vagy akármit. Ilyenkor nagyon elmegyünk bulvárba, ha azt mondjuk, hogy...
Nem, egyszerűen csak figyelembe kell venni a futballnak a realitását. Aha. Az a realitás, hogy mind a két csapatnak jól döntetlen, és kész.
Igen. Hiába mondták a szlovákok, mert egyébként mondták, hogy
ezt nyernek. Mindig mindenki elmondja, és aztán hogy volt ez a milyen svéd 2-2 volt?
Igen, amikor ugye a bulgárt mindenki megvette, körbe döntöttek egymást a svédek, a dánok és az olaszok a 2004-es
Európa-bajnokságon. Svédán volt, igen.
És a Svédán volt az utolsó fordulóba, és tudták, hogy a 2-2-t kell játszanak egymással, hogy több rúgott gólba, a körvelési góllányba verik az olaszokat. És hiába verték az olaszok a bolgárokat 6-1-re az utolsó fordulóba, nem mentek tovább. Mit tesz Isten? 86.
Pont
perces egyenlítő góllal.
Pont
az a 2-2, micsoda véletlen.
Húha, hát ez nem tudunk mindenféle nyomozó hatóságokat odaállítani.
De nem is kell, mert ez egyszerűen nem megbeszélt eredmények. Itt mind a két csapat pontosan tudja, szót kell, nem kell váltsanak egymásra, egy telefont nem le kell lehallgatni, mindenki tudja az érdekét. Tehát ez ilyen egyszerű, főleg úgy, hogy esetleg még fogják tudni a másik meccsek az eredményét, és például, hogyha akkor ott a belgák is döntetlenül állnak, akkor a románok az nagyon-nagyon jó. Akkor lesz nagyon érdekes, hogyha az angol és a spanyol csoportban is két ponton marad a harmadik. Mert akkor már a román szóval, akik megvan a 3-3 pontjuk, érdemes kockáztatni az első helyére a győzelmet. Tehát abban a pillanatban, hogyha már lesz a magyarnál két gyengébb csapat, amikor ők játszanak szerdán, tehát a mai spanyol csoportban és a holnap az angol csoportban is a harmadik helyzet két ponton marad, na akkor már nekik nem kell kockáztatni, akkor már érdemes lehet kockáztatni a győzelmet és az első helyet.
Igen, óriási előny nekik, hogy tudják az összes többi csoportnak az eredményét. És kivéve a két.
A portugálok utánuk játszak, ami egyébként magyar szempontból érdekes, az ő szempontjukból annyira valószínűleg nem, de mindenképpen ez azért játszik, és itt jön az, hogy nagy előnyezés az csoportba kerülni egy bármilyen világversenyen, ugye? Tehát, hogy láttuk például a magyar válogatottat, hogy az előző két Európa-bajnokságon, ugye a 16-ban az utolsó csoportot, amelyeket játszottak, ők a portugálokkal tényleg úgy játszottak, hogy a döntetlen mindenkinek jó, mert tudták az összes csoport harmadik helyezését például. És nagyon furcsa, szintén a magyar válogatottról jön egy negatív példa, 86-os világbajnokság, még a két pontos rendszerbe, ugye, amikor a magyarok egyszerűen senki nem volt tapasztalta, akkor volt először, hogy a négy legjobb csoport harmadik tovább megy, még a két pontos rendszerbe. A magyarok például tudták volna, hogy ők már a franciákkal egy egygólos vereséget megengedhetnek maguknak, biztos, hogy nem játszottak volna annyira nyíltan, és nem rohannak bele egy 0-3-ba. Csak akkor még senki, egy C-csoportban is voltak, tehát volt utánuk, de már lehetett tudni például, hogy az első csoportban a bolgárok gyengébek lesznek, és végül tovább mentek a skótok mínusz 5-ös gólarányjal akkor, két ponttal. Tehát az egy különleges eset, mert mindenki akkor tanulta ezt a rendszert, ugye? Lásd, még a két pontos rendszerben voltunk, tehát más volt a döntetlen értéke.
Egyébként tényleg néztem a, hát azt hiszem, hogy a Nemzeti Sport is hozta, de több helyütt megjelent az a kalkulációs sorozat, hogy ha, amennyiben, tehát hogy egy többszörös feltételes módban teljesülnének azok a kondíciók, amelyek helyzetbe hozhatják például a magyar válogatottat további jutásilag.
Minden más ország ugyanis, az albánok ugyanígy számolgatnak, hogy nekik
nyilván,
mi kell.
Csak tehát, hogy, most
hogy itt az van, hogy a magyar csapat az A csoportba került, amelyik elsőként végzett, ő függ a legjobban a többi eredménytől. Ha most ezt a magyar skótot támba az F csoportba játszották, akkor most nem tudjuk, hogy ünnepelnénk vagy nem, de az biztos, hogy a meccsöt tudták volna.
Több adatunk lenne. Nekik
lett volna több adatuk a többiekről, akkor egészen más lett volna a meccsképe. Mert például a skótok is tudták volna azt, hogy nekik a két pont nem elég, és nem biztos, hogy ennyire steril futballt játszottak volna. Bár a három meccs alapján ennél sokkal hatékonyabbat nem tudok kérdezni. Tehát számomra tovább is az a nagy rejtély, hogy mi volt a skótok a tavaly március, június, szeptemberben, amikor nyertek 5-ből 5-öt, egyszer a spanyolok ellen, kétszer a norvégok ellen.
De mi volt a magyar válogatottal a 14 veretlen meccs után, és akkor utána
nehéz.
Nem akartam.
14 veretlen meccs, az a probléma, hogy skót szintű csapattal játszottunk abban a 14 meccsben, svájc és német szintűvel nem. Nagyon fontos tényező, hogy mondjuk azért jó.
De mondjuk de, mert az abban a 14-ben benne van a Nemzetek Ligája is, nem?
Nem, utána volt egy barátságos elvesztett meccs.
Igen, és ez
igazából már 23, tehát hogy egy kicsit más. Tehát ez az elsősorban a selejtező sorozat, meg más típusú edzőmeccsek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ugye nem, a Nemzetek Ligája utolsó meccset elvesztettük az olaszokkal 2-1-re. Tehát nem volt benne, de mindenképpen azt mutatja, hogy Rossi eljutott a magyar válogatott egy olyan szintre, hogy a közönség a középcsapatok ellen már elvárja tőle azt, hogy nyerje meg a mérkőzést.
És ez nagyon-nagyon rossz, mert ez köszönő viszonyban sincs a realitással. Nem lehet elvárni azt, hogy középcsapatokat verjünk meg, nem lehet elvárni azt, hogy skótokat, mert nem vagyunk annyival jobbak, hogyha tegnap nem hosszabbítanak 10 percet, akkor a meccs lemegy 0-0-val.
Nem biztos, mert ne felejtsd el, hogy a hosszabbítás teljesen jogos volt, tehát ott 7 percig állt a Vargas sérülése miatt.
Hát jó, rendben.
Ha nem, akkor 80. percet pörgött volna így fel a meccs szerintem.
Értem.
Nem a 90. perc után.
Én értem, ezzel együtt nem elvárható, és az sem elvárható, hogy Svájc ellen döntetlen játszunk, vagy a németek ellen döntetlen játszunk.
Nem elvárható, de ugyanakkor a csapat a saját erőnyével növelte az elvárásokat. Hogy ezek az elvárások irracionális mértékben növekednek az eredményekhez képest, ez a szurkolói lélektan.
De most, most ezzel a tegnapi eredménnyel egy kicsit a
kozmotikáztak, igen.
Nem csak, de úgy gondolom, hogy ez az elvárás, meg a teljesítmény úgy kezd valahogy a vágányba, vájadba belekerülni egy olyan egészséges arányba.
Ugye megnézzük, hogy Csaba mindig mondja az odzokat. Tegnap a magyar skót közvetlenül a meccs előtt nézte meg az odzokat, 2.57 volt a magyar érem, és 2.70 a skót, tehát hajszállal voltak a magyarok.
Igen, és 2.30-ra indultak a magyarok, felmentek 2.80-ra, és aztán visszamentek 2.50-re, tehát nagyon fluktuált.
A fogadási kedv is.
A fogadási kedv is, és nyilván azt szerint mennek fel vagy le az odzok, hogy a publikum mit fogad. Tehát mondjuk úgy, hogy nagyon kiegyenlített volt. Gyakorlatilag
50-50
meccs volt, és a közvélemény is így állt hozzá, és az irodák is így látták az esélyt, hogy ez egy 50-50 meccs.
Az a 19 esztendő döntött, amit Csabotba beinvestáltak, és aminek állítólag most jött meg az első konkrét kézzelfogható eredménye. Most ez nyilván nagyon szépen is, akár romantikusan is, vagy hatásvadász módon hangzik, de...
Az édesapja nagyon szépen elmondta, meg Csobot Robert egyébként szintén labdarúgó volt, tehát azt hogy tudni kell, hogy itt most megint egy olyan van, hogy az apuka és Csobot Kevin, ahogy a Szoboszlai édesapjának a focisuliában, szintén a Székesfehérvár Phoenix focisulinak a neveltjei, aztán kikerült fiatalon a Benficához, de megint ott volt az, hogy itt van az a generáció, amelyik a horvátországi U10-es Európa-Sajnokságon harmadik lett, ebből a generációból, tehát egy korosztályból van három játékos a magyar válogatottból, ugye Szoboszlai, Bolla és Csobot Kevin. Csobot Kevint elmondtuk, hogy Rossi egy spéci feladatra vitte ki erre az Európa-Sajnokságra, és azt is csinálta. Azt most tegnap nagyon jól csinálta a srác. Kihasználta a gyorságát, üres területre futott be, kérte a labdát, kapu elé érkezett.
Kvázi kapott mennyit? 30 percet? Így a 10 perc hosszabbítással?
Igen.
Tehát gyakorlatilag kapott egy fél órát, az alatt a fél órát nem nagyon fog kifáradni, már egy fáradt ellenfél ellen hozták, nyilván ő lesz az, akinek le kell futnia a védőt, vagy be kell futni az üres területre, és megcsinálta.
Megcsinálta, igen.
És ez amúgy Rossinak egy nagyon nagy tudománya, és egy óriási pro érv mellette, hogy vannak olyan játékosok, akiket igazán nem tudsz használni önmagukba, csak egy bizonyos rendszernek, egy bizonyos elemeként tudnak funkcionálni, és ő megtalálja ezeket a játékosokat, és pont úgy építi be. Na ez az, amit szerintem az első egy-két évben egy másik edző nem fog tudni.
Ha csak nem a magyar bajnokságból jön.
Hát onnan inkább ne.
Külföldire gondolok egyébként, tehát ide ilyet még egyet ismerünk.
Hát a Rossi utáni periódusról szerintem majd a...
Majd akkor, hogyha 2052-ben úgy dönt, hogy visszavonul.
Igen, nem tudom, az azért nagyon fontos, ugye volt egy statisztikus, magyar váltott eddig, akár világ, akár Európa bajnokságon egyszer fordult elő, mindig a magyar váltotta, hogy minden meccset elvesztett, ez a 78-as világbajnokság volt, aminek azért megvoltak a maga nagyon durva történetei. Egyrészt argentin részét, tehát olyan játékvezetői nyomás volt, főleg az első meccsen az argentinokkal, amikor nyilasi törőcsiket kiiltották a játékvezetőt, tehát az a játékvezetői szempontból az egyik legrohadtabb torna volt egyébként.
Hát egy diktatúrában rendezték.
Igen, egy diktatúrában rendeztek, internetkorszak előtt. Tehát,
igen, az argentinoknak kellett megnyerni, Kempes rugott két gólt, tudjuk.
Azt hiszem, hogy a Bertoni és Luque rúgta talán a gólt.
Nem, a döntőbe rúgott kettőt Kempes.
A döntő volt a legkisebb, hogy meg az argentinok, nekik a Peru elleni 6-0 volt, és a csoportkörben a magyarok és az olaszok elleni bíráskodás volt az, ami egyáltalán eljutotta oda, hogy ezt a döntőt lejátsszák. De a magyar váltottnak minden tornán azért voltak pontszerzései vagy győzelmei. Rossz ezt meg tudta csinálni, ha most a magyar váltott kiesik, nem jut tovább a legnézőbb harmadikba, akkor se fog senki olyan-olyan látványosan belekötni Rossziba. Igen, elrontott a svájci első fél időt csúnyán.
Pontosan egy rossz fél idője volt a magyar válogatottnak ezen a tornán. Most egy rossz fél időért.
A többi meccsen a magyar válogatott a németeken kimondtan jól játszott a magyar válogatott, én azt gondolom, tehát egy sokkal jobb csapat ellen.
Kategóriákkal jobb csapat.
Fel tudott nőni arra, mert viszonyúan hasonlított egymással. Egymásnak a tükrőképe volt a belga, román és a német-magyar.
Igen, és nézd meg, hogy a német-magyaron azért a bíráskodásba ott is be lehet kötni. Nem vagyok a híve a bírózásnak, de azért az tényleg következetlen. Tehát ha az egyik fault, akkor a másik is, és hogyha az egyik nem, akkor a másik se.
Igen, mert nem is az volt a legnagyobb baj, hogy ugye ott az első gólnál elengedt az Orbán lökést, hanem 5 percek később a mezőnybe befújt egy újon ilyen faultot.
Igen, hát nem vagyunk a robotok. Én szerintem ebben is van, vagy rejlik némileg a varázsa ennek a futballnak, meg általában a csapatjátékoknak, hogy megvan az a rizikófaktor, ugye az emberi tévedés adta szürke zóna, ami ide vagy oda is billenthet akár mérkőzéseket, netán még tornákat is, és trófeáknak is a sorsát befolyásolja. Engem az fogott meg, és talán ezzel zárnám a beszélgetésünket, hogy van egyfajta ellentét. Ugye említettétek, hogy elegendő egy fél időt taktikailag elhibázni, és oda a torna szereplés valamilyen szinten. De ugyanakkor meg arról is beszéltünk, hogy egy torna pont attól izgalmas, hogy nem lehet elbukni egyetlen egy találkozót, hanem hogy ez egy minimum középtávfutásra tervezett viadal. Hogy van ez a kettő? Tehát, hogy játékrészeket, ha elpuskázunk, akkor oda az egész szereplés, illetve maga a viadal meg arról szól, hogy hogyan építkezel meccsről meccsre.
Igen, különböző szituációkban igaz mind a két állítás, mert itt van például Németország.
Lehet, hogy ez a varázsa és izgalma egy-egy hát ilyen tornának kontinentális.
Igen, de ezért sem lehet azonos mércével mérni a csapatokat. Nézd meg, a németeknél például teljesen világos az, hogy ők tovább fognak jutni a csoportból, és nem azért, mert hazai pályán, hanem kategóriákkal jobbak mindenkinél, és nekik fel kell építeni ezt a tornát, ami egy hónapig tart, és ideális esetben, számukra ideális esetben ők a hónap végén ott vannak a döntőben, vagy legalább a bronzmeccsen, vagy mit tudom én. Ehhez képest egy kis csapatnak, amilyen Magyarország, vagy Skócia, vagy Románia, és pláne akkor, hogyha jobb ellenfelekkel találkozik a csoportban, mint amilyen szinten ő áll, akkor ott egy fél idő, az gyakorlatilag azt jelentheti, hogy két hét után hazamegy. 10 nap után hazamegy, mint a skótok. Mind a kettő igaz. Olasz válogatottnak, egy angol válogatottnak, egy spanyol válogatottnak az egy elrontott fél idő az csak az egyenes kiesésben jelent kiesést, a csoportkörben még nem. De egy kis csapatnak nem. Viszont nekünk nem kell azzal foglalkozni, hogy hosszú távon, hogy mi lesz egy hónap múlva a döntőben, mert nem fogunk eljutni.
Igen, tehát a középcsapatok, az EB-n belüli középcsapatok, mert azért az egész Európát nézzük, akkor a középcsapatok nagyjából itt vannak ezen az európai bajnokságon, mondjuk a norvégokat leszámítva.
Meg a svédeket.
Azt kell látni, hogy egy magyar, ahogy te mondtad, egy magyar, egy román, egy grúz, egy albán válogatott, a csoportkörben csúcsforralomba kell játszani. Ahhoz, hogy a további is a második vagy harmadik helyen. És egy elrontott fél idő is elronthatja már ezt a csúcsformát.
Abszolút.
Vagy pedig, hogyha elront egy fél időt, akkor kell egy másik fél idő, amiben viszont félelmetesen túl teljesít. Tehát, hogy az inga lengjen mind a két irányba. Ez lett volna például, hogy a magyarok mondjuk megverik 4-0 a skótokat, és helyre billentik a gólarányukat. Vagy a skótok, akik megverik a simán a magyarokat, és akkor nekik lett volna ez a helyre billentett történet. De mindenképpen itt a legtöbb edzőnek tényleg a Csaba is mondott, egyrészt a fokozatosságra, másrészt a hosszú távú opcióra kell gondolni, és ezért gondolom azt, hogy például a németek azzal, hogy 3-szor egymástán kezdtek ugyanaz a 11-jel, nem vették 100%-ig figyelembe ezt, hogy meg ne felejtsük el, olyan edzőjük van, aki először váltott edzős az első nagy tornája. A németeknél, ahol általában nagy türelem az edzőkkel, eljutnak oda, hogy amikor valamelyik edző megnyeri a maga nagy tornáját, a világ vagy európai címet, az soha nem az első tornái világbajnokságon. Ugye Löw is volt Klinsmann mellett másodedző, és utána 2008-ban, 2010-ben, 2012-ben vezető, ez a negyedik nagy tornáját nyerte meg a német válogatottal, amikor világbajnok lett. Jupp Derwall is átvette már 78-ban a német csapatot, 75-as világbajnokság után megnyerte a 80-as Európa-bajnokságon, döntött játszott 84-ben, 86-ban. Ez egyetlen német edző igazából, aki nagy tornát, ha nem is elsőben másik, az Beckenbauer, aki 88 volt hazai EB-n elődöntős, és 90-ben világbajnok lett.
És Otto Rehhagel, aki megnyerte a görögökkel az első nagy tornáját.
Igen, de az nem a német válogatott. Nem a nagy csapat.
Igen, én.
Tehát az abszolút meglepetés volt, aki el senkem számol, aki érdekes módon, miután a Werderrel és a Kaiserslautern is játszott a Bundesliga-ban, egy nagyon érzetes, lendetes támadó focit, a görögökkel megjátszott egy bunker futballt, azért, mert tudta, itt volt az, hogy Otto Rehhagel akkor már egy 68 éves edző volt. A végtelen rutinjával.
Hát igen, és ezt gyakorlatilag azt mondta, hogy nekem ez a keretem van, nekem ezt kell játszani, mert nem tudunk mást. És nem focizni akart, hanem azt mondta, hogy minden meccsen lesz 3 pontrugásunk, szöglet, szabadrugás valami, abból be kell találni, és azon kívül nem szabad gólt kapni, és ezt megcsinálta. És azóta se senki.
Összesen volt nagyjából nemzetközi téren ismert futballistája 3, tehát hogy Kálem Gundis, Kácsulánis
és Harisztejász.
És Harisztejász, és esetleg a védelme Dél lesz egyébként. És ugye mindenki szokta mondani, ki emlékszik arra, hogy a 2004-es Európa-bajnokságnak a görögök sikere miatt a tornagyobb játékosának megválasztották Zagorakiszt.
Hát nagyon elmosódott emlékek. Én arra emlékszem, hogy egy asztali tenisz volt kitéve oda a kis negyedbeli bisztró udvarára, és akkor amikor kifáradtunk a pöttyögtetésbe, akkor megnéztük, hogy a pöttyös hogy pattan a nagyobb felületen. Boros Miklós, Pálfi Csaba Sándor, köszönöm, hogy itt voltatok. Lesz még foci, lesz még ebé. A tetőteraszon is visszatérünk majd, akkor, amikor már ezek a csoport mérkőzések ugye befejeződnek, és letisztul úgymond a táblázat, és akkor jön az igazi kiki mérkőzések periódusa, akkor lehet nagyokat szakítani, igaz Csaba, az otcoknál, vagy bukni akár, illetve keményeket vitázni és drukkolni, Miki szerint. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottatok.
Köszönjük a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.